Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 21. vasárnapra kijelölt. Ugye, mint azt megírva találjuk, Pál apostolnak az efezusiakhoz írott levelében, a 6. fejezetben, a 10. verstől a 18-ig a következőképpen. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, ki ne ismerné a latin közmondást, háborúban hallgatnak a múzsák, a békességben viszont virágzik a művészet. Az igazi művészet nem más, mint amikor Isten teremtett világának a csodájára rávilágít, bemutatja az adott alkotás őszintén, igaz módon. Ha valaki csak önmagát akarja megvalósítani, ha valaki önmagát teszi mindenek elé, akkor nagyon gyakran az a művészet ripacskodássá válik. Tessék megnézni, hogy a 20. század úgynevezett izmusai hányszor bizonyították ezt a tényt. Igazi pompájában a művészet akkor csillog, ha nem az emberi múlandót, hanem az örök Isten dicséri. Háború és béke váltakozásában, hiszen a katonai megfogalmazás azt mondja, hogy a béke az nem más, mint két háború közötti időszak, amiben föl kell készülni a háborúra. Szóval háború és béke váltakozásában sok nyomorúságot ért már meg az ember. Pusztulás, halál, szenvedés. És még mindig nem lett nyilvánvalóvá, nem okultunk belőle, hogy nem egymással kell nekünk hadakoznunk, nem is a jó Istennel, hanem önmagunkkal. Aki önmagát legyőzi, legyőzi az egész világot. Napóleon, a nagy stratéga azt mondta, fél Európát legyőztem, önmagammal a csatát nem tudtam megvívni. Aki azonban önmagát legyőzi, az nem csak megszabadul a kísértésektől, de fel is szabadul az Isten számára, és megtalálja helyét a teremtett világban. A keresztény ember nagyon egyszerűen ezt a folyamatot megtérésnek nevezi. Megtérni azonban, ez is a keresztény ember tudása, önmagunktól képtelenek vagyunk. Milyen csodálatos a magyar nyelv. Játsszunk vele egy kicsit. Megtérés. Megtérülés. Aki megtér, annak az élete megváltozik. Megéri megtérni. És ha azt mondjuk, hogy tér, teret adni valaminek, egy új perspektívát, egy új világot, akkor ez is igaz. Istenben kapunk plusz még egy teret, plusz még egy világot. Isten világa valóság lesz számunkra. Rossz emlékezetű hidegháborús időkben érdekes fogalom uralta a sajtót, a világpolitikát, békeharc. Önmagában is ellentmondásos ez a fogalom, hogy békeharc. Lehet-e a békével harcolni, illetve bevethető-e minden harci eszköz a békéért? A pajzs, mert hogy igénk erről beszél, a hit pajzsáról, egyértelműen passzív védelmi eszköz. De milyen is a jó pajzs? A római birodalomban a katonáknak rendszeresített pajzs mintegy 6-7 kg-os volt, fából készült, bőrbevonattal. Ha ez fémből lett volna, akkor legalább 30 kilót nyomott volna, és azzal hadakozni nem igazán lehetett volna. A bőrbevonatot azért kapta, hogyha tüzes nyilak beleálltak ebbe a pajzsba, akkor az a bőr megfogta keményen ezt a nyilat, és nem engedte, hogy tovább égjen, elfojtotta. Ha a tüzes nyilvessző belefúródik a mi életünkbe, és helyettesítsük be a nyilvesszőt most az aktuális kísértésekkel, akkor bizony hamar rájövünk, milyen hasznos a hit ilyetén pajzsa. Pál gyakran látott katonákat, római szakaszokat, légiókat, ezek masíroztak minden egyes provinciában. Az erőpolitikának a része volt ez. Megfélemlítették így a többséget. Ma is így van. Ha valaki hatalomra tör, akkor fitoktatja az erejét. A római katonák, úgy mondjuk, nagyon disziplinált katonák voltak. Engedelmesek, mindent megtettek a parancsnokukért és egymásért. A Gall háborúban Julius Cézár 3 légióval legyőzte a közel 1 milliós Gall sereget. Egy légió 6000 ember volt. 18 000 katona 1 millióval szemben. Minden egyes katonára 55 ellenség jutott. Miben volt erejüknek a titka? Az egységben. Bizonyára láttunk már ilyen képeket, filmeket, vagy rajzfilmeket, ahol a római katonák fölveszik ezt a bizonyos teknős béka alakzatot. Szorosan egymás mellé teszik a pajzsukat, és így indulnak együtt az ellenséggel szembe. Milyen érdekes, hogy Pál apostol azt mondja, vegyétek fel a hit pajzsát. Nem azt mondja, hogy vedd fel a hit pajzsát, mert nagyon jól tudja, hogy ha egyedül akarod megvívni ezt a csatát, akkor el fogsz bukni. Akkor elkárhozol. Csak közösségben lehet megélni az Istent. Csak közösségben találhatod meg a Krisztust. Azt írja Pál, a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Gyönyörűen megfogalmazva, irodalmian szépen halljuk azt, amit ma úgy mondhatunk, a lélek viaskodása. Nincs is erre talán szó. Talán a zene képes visszaadni valamit ebből. Ez a harc, ez egy nagyon kemény harc. Amikor a lélek viaskodik, viaskodik egyrészt az anyagvilággal, mert érzi, hogy a test fogságában van, viaskodik a tapasztalással, és viaskodik azzal a másik időnkénti megtapasztalással, hogy az Isten ott van és hív. Mi az igazság? Egész életünkben keressük a választ erre. Bizakodunk vasárnapról vasárnapra, napról napra, óráról órára. De tudjuk, sőt, énekeljük is, énekeltük is, erős vár a mi Istenünk. Ha ő velünk, ki ellenünk. Érdekes, hogy az eredeti szövegben nem az szerepel, hogy ha ő velünk, hanem ha ő értünk. Ezért Luther Márton is úgy fordítja, hogy für uns. Az angolok úgy fordítják, for us. Sőt, a szlávok úgy fordítják, za nás. Értünk. Értünk cselekszik az Isten. Ez is a mi hitünknek a titka. És ha értünk, cselekszik az Isten, aki teremtette ezt az egész világ mindenséget, akkor nagy baj már nem lehet. Ezért nincs sok értelme az emberi okoskodásnak a hit dolgaival kapcsolatban. A hit ugyanis nem teljesítmény, hanem létforma. Olyan állapot, amiben ha valaki él, csak egy szót tud rá mondani, hogy érzékeltesse személyes életének biztonságát, kegyelem. A hit pajzsa nem életfilozófiákból készült, hanem Isten szeretetének keresztfájából. Felvenni nem botorság, hanem bátorság. A hívő élet nagy-nagy kiváltsága. Az üdvösség sisakjáról is szól Pál. A sisak, az védte a nyakat, a pofacsontokat, a szájat. Elő volt rajta egy lyuk, gyakorlatilag előre és fölfelé lehetett nézni. Azt sem lehetett talán látni sokszor, hogy mit csinál a szomszédos katona. Milyen érdekes, hogy az üdvösség, a görög szó szótérion, azt jelenti megmentés, megmenekülés. Ez is olyan sokat mondó. Az üdvösség bizonyosságának sisakja az, amiben csak előre és csak felfelé nézhet az ember. Ez az, ami megvédi az embert minden élethelyzetben. A harctéren sisak nélkül állni nem bátorság, hanem bolondság. Ha nem vesszük fel az üdvösség sisakját, akkor bizonyosra vehetjük, hogy az élet valamelyik szilánkja eltalál, és végez velünk. Az üdvösség a garancia arra, hogy mi itt a Földön megmaradunk, megmaradhatunk. És mit mond Jézus? Mester azt mondja, hogy a jók és a gonoszok már itt a Földön megkapják jutalmukat. Ez azt is jelenti, hogy meg lehet tapasztalni a mennyország előízét már itt a Földön. A derű, az áldozatvállalás készsége, a szeretni tudás, a kitartás, a céltudatosság, mind-mind ennek a gyümölcsei. A keresztény ember tudja, hogy üdvösség nélkül nincs személyes győzelem. Egyedül győzni az élet kihívásaival szemben egyszerűen nem lehetséges. Csak elbukni tudunk. De aki felveszi a sisakot, az fogadja az Isten ajándékát, a felülről jövő segítséget. Mert az üdvösség nem csak azt jelenti, hogy majd akkor és ott, hanem már itt és most. Én érdekes, hogy a fejünket kell védeni elsősorban. Szokták mondani, hogy a fejben dől el minden. És milyen igaz? Azt szokták mondani, hogy a hosszú távfutó is, a tornász is előre, fejben eldönti, hogy mit akar. Vagy amikor nyilatkoznak dobogósaink az olimpián, akkor azt mondta egyik, hogy már leúsztam előre a távot. Tényleg a fejben dől el minden. Ezért nem mindegy, hogy hogyan döntünk. Isten felajánlja a választás lehetőségét. De a döntés nálunk van. Aki győzni akar, annak azonban nem csak a hit pajzsára van szüksége, szüksége van valami támadó fegyverre is, gondolhatnánk. A római katonának egyetlen egy támadó fegyvere volt, és ez nem a kard volt. A kard ott lógott a bőrövön, de az körülbelül egy 40 cm hosszú kard volt. Azzal támadni nem lehetett. Amivel támadni tudott, az a dárda volt. Minden egyes római katonának három dárdája volt. Érdekes, hogy nincs szó az igében dárdáról. Nincs szó támadó fegyverről. Egy önvédelmi fegyverről van szó, ez a kard. Ez a 40 centis kard, amit hordozott a katona. Közel harcban. Ha olyan közel jönnek ezek az erők, hogy már nem tudunk mit kezdeni, akkor elő kell venni ezt a kardot. És ez a kard nem más, ez a kétélű kard nem más, mint az Isten igéje. És az Isten igéjével nem a másik embert kell megsebezni. Hadd fájjon neki, hadd érezze. Az Isten igéjével önmagunkat kell megerősíteni. És ezeket a támadó hatalmakat, megvallom őszintén, kedves testvérek, nem tudom, hogy milyenek ezek a hatalmak, nem is bocsátkoznék spekulációba, mert nem sok értelmét látom, de azt tudom, hogy egy-egy megfelelő időben, helyzetben kimondott ige csodákat képes művelni. Az ige hit nélkül hiába van nálunk. Kell a hit pajzsa. És a hit pajzsa mögül egy pillanatra, ha előre lépünk, akkor tudunk támadni. Pál apostol ebben a gyönyörű militarista képben még mást is mond. Azt mondja, hogy álljatok meg, mindent leküzdve, akkor tudtok megállni, hogyha felövezitek derekatokat igazság szeretettel, magatokra öltitek a megigazulás páncélját, csak így zárójelben mondom, jó tudni, hogy igazából a Római Birodalom vége felé használták azokat a páncélokat, amiket mi filmeken is látunk. Ilyen egybefüggő páncél ez, igazából sodrony ingeket használtak. Ennek viszont volt egy hátránya, minden katonának ugyanakkora volt. És ezért, ha valaki föl akarta készíteni magát a csatára, akkor szüksége volt a társakra. Már megint előjön a közösség. Hát ha valaki csatába indul és meg akarja nyerni ezt a csatát, akkor a többiekkel együtt föl kell készülnie, és magára kell igazítania ezt a páncélinget. És hogyha a megigazulás páncélja rajtunk van, és a lábunk felsarúzva készen áll a csatába menésre, akkor nem bukunk el. A római katonának a cipője egy sarú volt tulajdonképpen, az alján egy 2 centiméteres fatalp, bőrtalp volt, és abból szegek álltak ki, hasonlatos a lehetett a mai futballcipőkhöz. Ha megállt a római katona ebben a cipőben, akkor megállt. Akármilyen talajon is állt, a római katona biztonsággal állt. Mit olvashatunk az igében? Azt olvashatjuk, hogy ez nem más, mint a békesség evangéliuma hirdetésének a készsége. Nem azt kell tehát hirdetni, ami elválaszt, hanem ami összeköt. Nem azt kell hirdetni, ami elítél, hanem azt kell hirdetni, ami megment. Isten szeretetének csodája ez. És azt mondja az apostol, minden imádságotokban és könyörgésetekben a lélek által tegyetek. Ha nem imádkozunk, akkor garantáltan el fogjuk veszteni a csatát. Legvégül hadd mondjak még egy tanulságot. Ez is az igéből fakad. Ha jól odafigyeltünk, akkor láthattuk, a lelki fegyverek között egy sincs, amely a hátat védené. Mert aki meghátrál, az menthetetlen. Imádkozzunk. Hálát adunk, mennyi atyánk, hogy a szenvedést és a megpróbáltatást is javunkra, lelki gyógyulásunkra küldöd. Emlékeztes erre az atyai szándékodra, hogy bajok és nehézségek között még inkább bízzunk benned, és segítő készséggel forduljunk hasonlóképpen küzdő embertársaink felé is. Amen.